Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lengyel-magyar jó kapcsolatokról, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, míg Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról is beszélt. A magyar miniszterelnök lengyel útján találkozik Karol Navrocki elnökkel is, valamint Lech Walesa rendszerváltás utáni első lengyel elnökkel, a Szolidaritás mozgalom elnökével is. Budapesti látogatásra hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Egyúttal fontosnak nevezte az együttműködés kibővítését akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háború kapcsán Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. A témakörben újságírói kérdésekre válaszolt a miniszterelnök. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében fogalmazott. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. Orbán Anita azt is hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, magyarázta. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéseiről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna-Oroszországot, Volodymyr Zelenszky jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Oleksandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. Az elhanyagolt karbantartás miatti problémák okán 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írt a Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20.000-en érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölt a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Értékadó című műsorunk következik. Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Nemzeti Karitatív Központ Egyesületet, valamint a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sport Egyesületét. A Dartsmatek országos csapatverseny regionális döntőjéről is szólunk. Az Eventus üzleti, művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium diákjainak kiállítására invitáljuk hallgatóinkat. Végezetül az Egererdő ZRT vízmegtartási akciójáról adunk bővebb tájékoztatást.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első felében a Heves vármegyei Bodony településre látogatunk el, ahol egy nemrégiben létrejött egyesület segíti a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő családokat. Az Egyesület tagjai rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek az adományozásra, valamint a kapcsolatépítésre. Olyan közösségformáló előrelépéseket tettek, ami a településen ez eddig nem volt tapasztalható. A következő riportban Barta Ferenc, a Nemzeti Karitatív Központ Egyesület elnöke, továbbá Bújzertné Lakatos Erzsébet, a Nemzeti Karitatív Központ Egyesület elnök helyettese a vendégeim.
Arra kérném önöket, hogy mutassák be ezt a szervezetet, milyen tevékenységet folytatnak a mindennapokban.
Bodonyban működünk, mindennapjainkban a lakosságnak a életének a segítése a fő célunk. Ez kiterjed fizikai, lelki, adott esetben jogi, vagy egyéb tanácsadásra, illetve segítségre. Jelenleg, amit aktívan végzünk, az ruhaosztás, mégpedig olyan formában, hogy a különböző típusú ruhákat, tehát felső ruházat, alsó ruházat, ágynemű, függönyök, cipők, pólók, pulóverek, ezeket időszaknak megfelelően, tehát évszaknak megfelelően is, és külön válogatva, külön-külön bőrzén osztjuk ki a lakosság számára, természetesen ingyen adományként.
Még a ruhaosztás mellett milyen olyan tevékenység van, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosságban a közösségépítés, vagy akár a kommunikáció, a kapcsolatteremtés gördülékenyebb legyen?
A ruhaosztásnál ugye akkor mindenki összejön, mindenki együtt van, és ilyenkor mindegy kicsit meg szoktam őket vendégelni italral, és akkor mindenki leül, vagy illetve már amikor le tudunk ülni, de általában mindenkivel beszélgetünk, és nagyon-nagyon sokat. És igenis vannak emberek, akik csak azért jönnek oda, hogy beszélgessenek. Nagyon-nagyon jó érzés ezeknek az embereknek is, meg nekem is, hogy egyáltalán összejövünk és beszélgetünk. A mindennapokról, a problémákról, a jó dolgokról, a rossz dolgokról, és jobban megismerjük egymást.
Az önök egyesülete helyileg Bodonyban található, ugyebár. Mit mondhatunk el, milyen adottságai vannak a településnek?
A település elég kis létszámú, elég sok idős ember él Bodonyban. A fiatalok nagy része elköltözött már olyan helyekre, ahol munkahelyet találnak, ahol egzisztenciát tudnak létrehozni. A lakosság egy része roma származású, akik szintén próbálnak munkát találni, a férfiak, illetve a nők takarítói állásban, vagy egyéb egészségügyi téren dolgoznak, leginkább Mátraházán és Parádfürdőn a kórházban. A férfiak erdőre járnak, fát vágnak, füvet nyírnak, hasonló mindennapi segédmunkás tevékenységeket folytatnak. És mindezek tudatában nekünk az lenne még a célunk, illetve az a filozófiánk, hogy az embereket egy kicsit összehozni, tehát közösséget építeni, ugyanis ez a tevékenység, ez nem egy csapatmunka, tehát általában egyénileg végzik a tevékenységet, nem igazán ismerik egymást, nem igazán beszélgetnek, nem igazán jönnek össze, nincsenek olyan programok, amik kifejezetten a gyerekeknek vagy az édesanyáknak szólna. Tehát a célunk a lakosság körében egy közösség építési folyamatnak az elkezdése, különböző témákban a különböző érdeklődési körű embereknek az összehozása, összehívása, ami kezdődhet, amint említettem itt a beszélgetés során már, hogy a tésztafőzés tudományától elkezdve, hogy miért gazdaságosabb megvenni egy szörpöt és azt meginni a szódavízzel vagy ásványvízzel, mint a előre elkészített szörpöket megvenni ilyen áron. Tehát alapvető háztartás vezetési ismereteket is kell nekik átadni, mert leginkább ugye a családon belüli hagyományokra támaszkodnak, és ez nem mindig a legpozitívabb kimenetet biztosítja.
Tehát szó volt arról, hogy jogi tanácsadással is fordulhatnak önökhöz. Mégis mióta folytatják ezt a tevékenységet, hogy mondhatni, hogy felkarolják Bodonynak a lakosságát?
azt hiszem, hogy körülbelül 1-2 éve működünk, de nem is tudom, hogy előtte is mindig segítettünk mindenkinek. 3 éve vagyunk Bodonyban, de mint magánemberekként segítettünk, és akkor gondolkodtunk, hogy mi az, amit mit csináljunk, hogy ezt az egészet nagyba lehessen professzionálisan megcsinálni, és így jutottunk arra, hogy akkor nyitunk egy karitatív szervezetet ketten. Előtte mindent, illetve a mai napig is ugye magunk finanszírozunk mindent, ő és én. Sajnos idáig nem volt túl sok segítségünk.
Tehát 3 éve jutottunk arra a gondolatra, hogy rendelkezünk bizonyos szabadidővel, megfelelő ismeretekkel, és bizonyos anyagi háttérrel is arra, hogy látván az embereknek a sokszor a tanástalanságát, vagy a nem tudását, főleg az ilyen szolgáltatókkal és a különböző olyan szférákkal való kapcsolatban, amiken interneten lehet rendezni a dolgokat. Tehát egy nyilatkozat kitöltése, egy kérelem kitöltése, annak az elküldése, annak a válaszlevélnek a kinyomtatása, odaadása, átbeszélése. Tehát ezek ilyen alapvető dolgok, tehát posta sincs Bodonyban, tehát meg olyan sincs, hogy a postára elmegy az ember, az fölad egy levelet, de azért mondom, hogy leginkább már úgyis e-mailen ennek ezek a dolgok a szolgáltatókkal, tehát ez nagy segítség azoknak, akiknek egyrészt problémájuk van a számítógép használata, másrészt nem rendelkeznek számítógéppel.
A település mekkora lélekszámmal rendelkezik?
Pontos adatot nem tudok önnek most mondani, de olyan 700 és 800 között van az állandó lakosoknak a száma, amely hétvégén földúzzad olyan 1100-1200-ig. Ebben vannak az aktív bodonyi életet élő úgynevezett vikendesek, akik hétvégére jönnek le általában Budapest, Debrecen és külföld környékéről, illetve hát vannak azok a turisták, akik a vendégházakat veszik igénybe, illetve mátrai túrák alkalmával betérnek Bodonyba.
Még bármivel lehetne kiegészíteni, ami lemaradt esetleg?
Azt szeretném még elmondani, hogy egyesületi formában minket tavaly jegyzett be a bíróság, és szinte egy fél évesek vagyunk, mint egyesület, de mivel már ismertek vagyunk a településen, illetve hát már Parádon is hallanak rólunk, illetve kapcsolatunk van már a parádi civil szervezetekkel is, ezért egy dinamikus fejlődést remélünk, és azon az úton kezdünk el haladni, ami a falu lakosságát valahogy összefogná, összekovászolná, hogy legyen egy egységes közösség, ami a falunak a javát, illetve egymásnak a segítését tűzné ki célul.
Milyen visszajelzéseket kaptak az utóbbi időben a lakosságtól? Milyen visszajelzések voltak?
Amikor kiosztuk ezeket a ruhákat, vagy bármit, akkor az emberek annyira boldogok, tényleg van, aki sírva köszöni meg, hogy ők ilyet még nem láttak. Mert egyáltalán az, hogy az ember fogadja őket, és megkínál őket itallal, ezzel azzal, és beszélget velük, komolyan felhőször a karomat, annyira el tudnak érzékenyíteni, és én nem tudom elhinni, hogy ez tényleg így van, hogy egyszerűen soha nem kaptak még csak úgy valamit, csak azért szeretetből, vagy segítségből. Egyszerűen nem tudják az emberek, nem tudják felfogni, hogy ilyen lehetséges.
Thank you.
A folytatásban a vakok és gyengénlátók mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. A vakok és gyengénlátók aktív sportéletéről dr. Dávid Dorottya Éva, a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének felügyelő bizottságának vezetője adott bővebb tájékoztatást.
Az egyesületünk fő célja a vakok és gyengénlátók társadalmi integrációja, minek alapja, hogy a látótársadalom megismerje a gyengénlátókat, vakokat, és a különböző látássérüléssel élőknek az eszközeit, módszereit, hogy meglássák, hogy nem máshogyan élnek, csak más eszközökkel. Ezt szeretnénk bemutatni generációkon át az összes korosztálynak, és a civil szervezettekkel is szorosan együttműködünk, egymás programjaira megyünk, illetve meghívjuk őket is a mi programjainkra. Az egyik legfőbb látássérülő sport a csörgőlabda, ezt kifejezetten látássérülteknek találták ki, emellett viszont van vak sportlövészet, ezt most vezettük be egész Magyarország, meg Közép-Európa szerte elsőként, már a második puskát fogjuk beszerezni ehhez, illetve nagyon sok sport van, amit látássérültek is tudnak űzni, csak másfajta módon, például a vaksak, kitapintható sak elemekkel, illetve tandem kerékpárral kerékpároznak, különböző futóeszközök összeköttetésével tudnak futni egy látótársukkal, úgyhogy szinte minden sportnak van megoldása látássérülten is.
Milyen rendezvényeken szoktak önök szerepelni? Milyen olyan rendezvények vannak Egerben, ahol meg tudják mutatni azt, hogy mennyire nagy szerepe van a vakoknak és gyengénlátóknak a sport területén?
Ez itt a rendezvényen is elhangzott sportválasztón mindig ott vagyunk, és mindig előszeretettel próbálják ki gyerekek, felnőttek a különböző sportjainkat. Emellett mindenfajta civil rendezvényeken, a civil ünnepen, most az Európa napon is részt veszünk. Igazából minden alkalmat megragadunk arra, hogy bemutassuk a látássérültek sportjait és életét.
Milyen fórumokon lehet önöket támogatni?
Támogatni minket lehet most így, hogy közeledik a májusi adózás, így az adó 1%-kal, illetve fogadunk adományokat, és nagyon örülünk az önkénteseknek is. És megtalálhatóak vagyunk, van honlapunk, vgse.hu, Facebook oldalunk is van, YouTube csatornánk is van, úgyhogy mindenfajta fórumon megtalálhatóak vagyunk.
Oktatási lehetőségekről szólunk a továbbiakban. A tanulási folyamatokat megkönnyíti egy magyar találmány. Ez pedig nem más, mint a DarcMatek, mely egy interaktív oktatási szoftver. A felhasználó egy digitalizált darc tábla segítségével matematikai alapokat sajátíthat el, valamint fejlesztheti képességeit. Egerben, a Kemény Ferenc általános iskolában tartották meg a DarcMatek országos csapatverseny regionális döntőjét április 23-án. Erről a programról készült összeállításunk következik. Dr. Bogdán Csaba, a DarcMatek Kft. Ügyvezetője válaszolt kérdéseimre.
Mit lehet tudni nagy általánosságban erről a DarcMatekről? Ez egy egészen új jelenség.
Az újdonságot már egy picit zárójelbe tenném. 2018-ban kezdte meg a DarcMatek a hazai útját, és egy organikus fejlődésben tartunk, és vagyunk még most is, ami egy fokozatos építkezés jelentett. 2019-ben kötöttük az első megállapodásunkat, kapcsolatunkat akkor az zalaegerszegi tankerülettel, és azóta az országban 60 tankerületből most jelenleg 51-ben vagyunk jelen. Ezek nem teljes tankerületi lefedettséget jelentenek, de 5-10 iskolától elkezdve 40-50 iskoláig van, ahol minden iskola használja egyébként tankerületi szinten már. Az egriekkel is egy nagyon régi 2020-21-től való kezdő kapcsolatunk van, és egy magyar találmány ez a módszer, ez a program, ami először egy szoftverrel indult, ami az iskolákban megtalálható, egyre nagyobb számban megtalálható digitális eszközökre optimalizált, elég heterogén módon van fejlesztve, elfutnak tableteken, okostáblán, laptopon, kivetítőn, projektoron, klasszikus számítógépen, egérrel, úgyhogy erre direkt figyeltünk, hogy minden eszközbe tudjunk vonni, és az elmúlt másfél-két évben pedig elkezdtük ehhez társítani és hozzáilleszteni a fizikai aktivitást, magát a dartsjátékot, amiben van mágnes táblán kicsiknek, meg rendes versenytáblán nagyoknak. A dartsjátéknak, a dartsportnak van egy olyan jótékony hatása, ami a gyerekeknek a koncentrációját, a figyelmét, a fókuszát nagyon hatékonyan fejleszti, emellett precizitásra, elmélyültségre, és egy földelt állapotra ösztönzi a gyerekeket, és ez a mai világban, ebben az interaktív, nyüzsgő, digitálisan túlterhelt világban nagyon-nagyon jótékony hatással bír a gyerekekre. Sokan megszeretik a matematikát, akik küzdenek. A matek egy egymásra épülő tantárgy, és azt látjuk széles körben, hogy negyedik, ötödik osztályra nagyon sok mindenkit elvesztünk a matekból, ahogy a pedagógusok, mert nem stabil az alapműveleti képességük, a fejszámolásuk, a kombinációs logikájuk nem fejlődik kellőképpen. Ezt mind tudjuk pótolni, és nagyon sok gyerkőc sok sikerélményt szerez a matematikában, és ezáltal egyébként az élet minden területén. Nagyon támogatjuk a pedagógusokat is, nagyon sok programunk van, pályázatunk, akkreditált pedagógus képzésünk, havi online workshopunk rendszeresen, ahol pedagógusok osztják meg egymással a DarcMatekos jó gyakorlatokat, azokat az integrációkat, bevezetéseket, amiket a mindennapokban az iskolákban művelnek és bevezetnek. Illetve ezt a versenyt is azért hoztuk létre, hogy a módszertan népszerűsítsük országszerte. Nagyon pozitív visszajelzéseink vannak ebben is. 1600-ról 14000-re nőtt két év alatt a nevezők száma, a gyerekek nevezői száma, illetve ezt a regionális döntősorozatot is most újként ebben az évben honosítottuk meg. 6 helyszínre elviszük az országban több mint 1500 gyereknek ezt az élményt, amit ma itt megérnek. Versenynek hívjuk, de gyakorlatilag ez egy élménynap. Itt mindenki nyer. Ami még nagyon fontos, hogy a módszertanról, illetve a program sajátosságáról kiemelném, hogy az esemény is gyerekeknek nagyon hatékony, és azt a típusú inkluzív nevelést támogatja, amit a pedagógia nagyon előszeretettel helyez most előtérbe, és keresi ezeket a megoldásokat. Egy adott osztályban mindenki a tudás szintjéhez mérten tud ezzel a módszertannal, a programmal fejlődni, nem hátráltatják egymást, nem nehezítő körülmény, a pedagógusok is előszeretettel alkalmazzák emiatt.
Ugye a mai nap itt vagyunk a Kemény Ferenc általános iskola udvarán. Nos, hogyan látja, hogy mennyire nagy az érdeklődés ez iránt, a rendezvény iránt?
Összességében én azt látom, hogy abszolút érdekli a közvéleményt, a szülőket is, és a társadalmat is az ilyen jellegű innovációk. Mindenki szeretné tudni, hogy a gyermeke, a közössége, vagy a társadalom milyen módon, milyen megoldásokkal tudja az oktatási környezetet, az oktatási megoldásokat fejleszteni. Ebben szerintem mi egy jó példa vagyunk. és ahogy növekszik az iskoláink száma, most ugye 850 fölötti iskolaszámmal bírunk az országban, azért a népszerűségünk és az ismertségünk is egyre jobban nő, ez fokozza a felénk irányuló figyelmet is, nagyon sok pedagógus közösséggel, egyház közösséggel, fenntartókkal tartjuk a kapcsolatot, nagyon sok kiállításra járunk, most is több média képviselője van itt, akik érdeklődnek és tudósítanak az eseményről, de leginkább mi a pedagógus szakmának szeretnénk rövid távon eljutatni minél több helyre az információkat és a rólunk való fontos tudnivalókat, és bízva abba, hogy ezzel nagyon sok pedagógust tudunk bevonni a mindennapokban, akik használják ezt a módszert.
A nemzeti alaptantervnek a kritériumait is képviseli ez a szoftver?
Abszolút, nem vagyunk benne a NAT-ban, amikor a NAT írodott, még nem tartottunk ott, illetve nem is tudom, hogy tudományosan ez egyáltalán kivitelezhető. Mi arra figyeltünk, hogy a matematika témaköröket, amit a NAT megfogalmaz első osztálytól 8-ig, azt mind feldolgoztuk pedagógusokkal, és minden egyes NAT témakörhöz hozzá van illesztve egy DASZ matekos feladatbeállítás, amit egyébként a szakma ahhoz jónak tart. Ebből én azt szűröm le, és ebből a szempontból 95%-os a NAT matematika témakörök tekintetében a lefedettségünk 1-től 8 osztályig. Szóval abszolút NAT kompatibilisek vagyunk, és figyelünk arra, hogy azt a szakmaiságot és azt a módszertani elmélyülést folyamatosan fejlesztjük, és magunkinak tudjuk, ami a program továbbfejlesztéséhez elengedhetetlen. Ezért számos egyetemmel van együttműködésünk, Debrecen Egyetemmel, az ELTE-vel, a Milton Egyetemmel, és a pedagógus képzésben is egyébként résztvevő hallgatók, illetve előadók folyamatos részét alkotják annak a fejlesztői munkának, amik a program továbbvitelében elengedhetetlenek.
Május 12-e és 26-a között tekinthetők meg az Eventus üzleti, művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium diákjainak kiállítása a Bartakovics Béla közösségi házban. A kiállításról Sajtos Attila, az Eventus igazgatója, továbbá Kisprumik Zoltán, az Eventus alapfokú művészeti iskola szaktanára nyilatkoztak.
Hogyan látja, hogyan készülnek most ebben az évben a diákok erre a kiállításra?
Én azt gondolom, hogy hasonló, mint a 16 éve előtti részben, hiszen ez egy 16 éve működő és folyamatban lévő verseny, aminek két célja van. Egyrészt egy emléket állítani egy rajztanárnak, egy mesternek, aki a 1962-től 1981-ig a Egri Pedagógiai Főiskola rajztanszékének a vezetője volt, egy szellemiséget képviselt a tanítványai körében, a másrészt pedig gondolom, hogy minden egy olyan alkotói lehetőséget biztosítani a diákoknak, akkor bemutatkozhatnak, akkor készíthetnek bizonyos jellegű alkotásokat, és ezzel verseny formájában és bemutatkozási lehetőségeket kapnak a Bartakovics Béla művelődési központban, közösségi házban. Én azt gondolom, hogy ez volt a kiindulási pont mindig, hogy ez a két célt lássák a diákok. Másrészt én azt gondolom, fontos a maga a technikai ismert anyag is, amit át fognak adni majd a képeiken keresztül a növendékek. De a magam részéről kérdezni, akkor úgy fejlenik rá, hogy igazából a Blaskó János példája egy iskolateremtés. És az iskolateremtés nem egy könnyű történet a pedagógus oldaláról, hisz többet jelent, mint az alkotás, mint az alkotó művészeti rész, hanem egy szellemiséget kell átadni a növendégeknek, és egy olyan jellegű kört kialakítani, ami ezt a szellemiséget képviseli. A rajztanítás, én azt gondolom, mint kívülálló ember, aki valahol teremtett már iskolát, hogy az egy fontos gondolkodási mód, egy vizuális gondolkodási mód, a kreativitásnak a gondolkodási módja, és ez az iskola ebben az értelemben egy sziget. Sziget abban az oldalon is, hogy a általános iskola területén igazából heti egy óra van. Itt pedig ezek a diákok, akik itt vannak, heti 8 órában tudnak alkotni, fejlődni, szemléletet váltani, és ilyen értelemben ők az iskola teremtésnek a részesei, és ez kapcsolódik a Blaskó János személyisége, aki iskolát teremtett, és egy szellemiséget vitt tovább. És ez nagyon nehéz a mai világunkban, főképp azért, mert egy más világ van, egy olyan világ, ami a mobiltelefonhoz kapcsolódik, és attól elszakadva a diák a papírra, fehér papírra tudja rávetíteni a gondolatát, és ez jó lenne, és ez jelzés mindig a külvilág felé is, hogy az a jellegű tanítás, vagy az a tantárgy, ha az nézem, mint a rajzot, vagy az éneket, vagy esetlegesen a gyakorlati orientáltságot, ez a gyerekeknek egy másfajta szemléletet ad, és ezt hívhatjuk kreativitásnak.
A Blaskó János emlékverseny, én még nem voltam sohasem ezen a kiállításon, hogyan kell elképzelni, most a diákok a Blaskó János stílus jegyeit próbálják, vagy önmagukat próbálják kifejezni?
Ez inkább talán el fogja mondani, hogy inkább mindig egy téma. Aztán most a víz, a patak egy téma, és igazából itt a két dolog van. A Blaskó János, ő egy személyiség volt, és annyiban másabb személyiség, mint egy általános művész, hogy ő neki a fő alkotása tanítás volt. Ő az alkotást a szabad elvűségben, az önmaga felé visszagondolásban, a gondolatainak a kifejezésében tette. Egy személyes létnek tekintette az alkotást, és egy kifele való nyitottságot tekintette a tanítást. Tehát azért is érdekes ebben a műfajban, hogy ez hogyan alakul ki. Itt a gyerekeknek alkotnak. Tehát egy szabad elven történő alkotásokról van szó, amit én úgy látok, és annak a kifejezésnek a megjelenítésében. Tehát mindig egy témához kapcsolódóan jelenik meg, és nem a mesterhez kapcsolódóan. Annyiban kapcsolódik a mesterhez, hogy a szabad dolgozás, a szabad alkotás, a szabad gondolkodás jelenik meg a művéken keresztül.
Meddig tekinthetőek meg a képek?
2026. május 26-áig látható a kiállítás, és a invitálás pedig az egervizit.hu-n lehet látni.
Blaskó János, ugye ez már 16. alkalommal kerül megrendezésre az intézményünkben, az Alapfokú Művészeti Iskola területén valósul meg. Ez Fridél Lajos tanár úr kedvezményezte még a 16 évvel ezelőtt. Arra figyelünk folyamatosan, hogy minden évben egy új tematikát tudjunk kiírni a diákoknak, és ezzel a tematikával próbáljuk a szabad szellemiséget, illetve a kreatív gondolkodást elindítani. És nagyon fontos az is, hogy a Blaskónak, ahogy igazgató úr is elmondta, hogy a saját szellemiségének a tanítási módszerei, azokat építsük be finoman ezekbe a feladatokba. Tehát mindent, ami Blaskó képviselt a művészetben és a nevelésben, ezek finoman jelennek meg, ezek a egységek, akár az akvarellben való gondolkodás, akár a konstruktív gondolkodás, vagy akár olyan megközelítések, amik kötődnek Blaskónak a szakmai mai elvűségéhez.
Most mennyi diák vesz részt ezen a kiállításon?
Körülbelül 25 diák vett részt ezen a versenyen, tehát ez egy egynapos verseny volt, és ebből 19 diák munkáját válogattunk be a kiállításra, tehát volt egy előzsűri, és a kiállításon már ott az előzsűrizett munkákat fogjuk látni, ami az idei év tematikájára épült, ugye a patak, mert iskolánk mellett folyó patak és élő környezetét kellett feldolgozni festészeti technikával, illetve ami még fontos elemként volt, hogy jelenjen meg a saját képeiben egy blaskó motívum, akár a tájképeinél a fűszva, vagy akár a különböző hegyek vagy tájképi elemek, amiket ő festett meg a képeinél.
Most így nyilván, aki hallgatja a riportot, és ugye már nem látja a képeket, tehát hogy el kell képzelni. Ha most képzeletben végig mennénk ezen a kiállításon, akkor mégis milyen hangulata van a képeknek, vagy hogy milyen élmény lehet?
Ahányféle kép, annyiféle látásmód és gondolkodás jelenik meg a diákok részéről, de annyit összefoglalnék, hogy első körben nagyon szép és kidolgozott esztétikai képeket fogunk látni. Egy azt a festői technikák nagyon szépen tudnak érvényesülni a műveken, másrészt pedig maga a színhasználat, illetve a látványvilág, tehát ahogy ábrázolják a műveket, azoknak nagyon változatos és izgalmas képességet fogunk kapni. Akik a patak vagy a élő környezetnek a szerelmesei, azoknak mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a kiállítást.
A tavalyi évekre visszatekintve, tehát mindig inkább ilyen természetközeli hangulata van a képeknek.
A tavalyi évben például teljesen más tematika volt, tehát több tematikánk is volt, ugye volt a síkról a térbe való átírás, volt a fehér érzékenységnek a tematikája, vagy volt a transzparenciának a tematikája, vagy az átírás. Most először volt egy olyan téma, ami leginkább a természetről szólt, de összességében ezek a tematikák, amiket minden évben kiszoktunk írni, ezek még egyszer mondom, nagyon erősen kötődnek Blaskó nevelési és rajzi és vizuális gondolkodásához. Ezeket meg onnan tudjuk, hiszen Fridél Lajos művésztanárunk Blaskó növendék volt, és sokat mesélt arról, hogy mint Blaskó János hogyan tudta előadni nekik a különböző megközelítéseket, látásmódokat. És ezekből próbálunk mi inspirálni, főleg én is, hogy milyen témák azok, amikkel még a diákoknak plusz szellemi tartalmat, vagy másfajta látásmódot tudunk adni. És az idejében a természet lett az, hiszen Blaskó Jánosnak vannak nagyon szép pasztell, illetve akvarell tanulmányai, amiben feldolgozta a természet látvány utáni dolgokat. A kiállítást az Herceg István grafikus művész fogja megnyitni.
Tisztelte várjuk azokat a diákokat, akikben van rajz iránti affinitás a városban, a városon kívül is. Minden pénteken 2 órától van egy rajz szakkör, vagy rajz kör, vagy alkotó kör itt az iskolán belül, tehát egy szabad iskola, ahova be lehet jönni rajzolni. Tehát ez jó lenne, hogy ha valaki még fölkeltette, és megnézi a kiállítást, fölkeltette az érdeklődést, akkor nagyon szívesen várjuk péntekenként 2-kor, még a tanévben a szabad iskolában. Szóval ez egy ilyen 3 órás kurzus. 2-től 5 óráig van egy 3 órás kurzus.
Thank you.
Műsorunk záró perceiben kérem, hallgassák meg az Egererdő ZRT legfrissebb híreit. A vízmegtartás jegyében számos intézkedést végeztek az erdőgazdálkodó szakemberek Szarvaskőnél, valamint a Gilitka-patak völgyénél. A készületekről Bíró Máté Bence, az Egererdő ZRT erdőtervezési mérnöke nyilatkozott.
Igen, tehát az EGRI erdészettől most többen kimegyünk, az erdészek is, és illetve az Egererdő központjából is vannak kollégák, kijön a természetvédelmi őr is, mert itt nagyon fontos a természetvédelmi vonatkozása is a dolognak, illetve civilek is részt vesznek ezen az eseményen. Többfajta beavatkozás és akció létezik, ami ezt tudja segíteni, ezeket a folyamatokat. Mi most ezek közül a hódgát, analógot fogjuk megcsinálni, illetve ilyen fenékküszöbb gátakat, amit úgy kell nagyjából elképzelni, hogy a vízfolyásokban, vagy hát az időszakos, vagy állandó vízfolyásokban helyezünk olyan faanyagokat, amik alapvetően megtalálhatók a területen, tehát ezzel is segítjük azt, hogy nem kell külön fát kitermelni azért, hogy ezeket megcsináljuk, hanem nagyon sok esetben a helyi faanyagot, holt faanyagot felhasználjuk, és akkor ezekkel úgymond elgátaljuk, ilyen kis-kis gátakat építünk a vízfolyásokba, és ezzel visszatorlaszoljuk a vizet ugyanúgy, mint a hódok tulajdonképpen. Tehát ilyen szövegekkel megrögzítjük, megtámasztjuk, és akkor a hordalék, amit hoz a vízfolyás, azzal feltöltődik, és teljesen úgy működik, akár mint egy hódgát. Nagyon fontos, mert a klímaváltozás bizonyára sokan hallották, meg szerintem tapasztalhatjuk a bőrünkön is ezt a mostani tavaszi aszályt is, ami itt van, tehát ez elég rekord méretű, és ez az erdőterületeken is nagyon fontos tényező, hiszen a fáknak is megvannak az ökológiai igényeik. Például most, hol megyünk is, itt a bükk fafajt segítjük meg leginkább. Például ő az egyik legveszélyeztetettebb nálunk a fenyők után. Azzal segítjük, hogy tulajdonképpen párásítjuk a környezetet. A légköri aszályt próbáljuk egy kicsit visszafogni ezzel tulajdonképpen ezekkel a vízfelületeknek a létrehozásával, meg nem csak a vízfelületeket növeljük, hanem azzal, hogy megnöveljük a vízszintet, a talaj vízszintet is tudjuk emelni, és ezáltal a gyökérzet is több elérhető vizet tud majd hasznosítani a jövőben. Természetesen az egész ökoszisztémára vonatkozik ez a dolog, tehát hogy itt nem csak a vízvisszatartás, vagy esetleg az árvízvédelem egy fontos funkció, hanem az erdőben élő mindenféle, akár rovaroktól kezdve, vagy akár a mikroélőlényektől elkezdve egészen a madarakig akár hasznos beavatkozás tud lenni, hiszen tehát a vízben megtelepedő rovarok például táplálékul szolgálnak a madaraknak, vagy például a kétéltőeket is segítsük, hogy petéző helyet létesítünk nekik. Nagyon fontos, például ez is ezért kell egyeztetni például a természetvédelmi hatósággal, hogy ne hozzunk létre úgynevezett ökológiai csapdákat, mert mit jelent ez az ökológiai csapda? Tehát, hogy amikor például olyan időszakban létesítünk ilyen mikrovizes élőhelyet, amikor vízbőség van, és mondjuk egy nyári asszály esetén úgy szárad ki, hogy már belepetézett akár a két éltű egyed, nem tudott kifejlődni, nem tudta végigvinni ezt a egyed fejlődését, és akkor tulajdonképpen elpusztult. Tehát ugye nem célunk ezeknek a élőlényeknek sem az elpusztítása, ezért nagyon fontos, hogy átgondoltan csináljuk ezeket a beavatkozásokat. Tehát igen, az egész ökoszisztémára nagy hatással van. Nagyon fontos azt figyelembe venni, tehát az erdőkezeléstől indulnék el, hogy itt most már nem csak az lesz a feladat, hogy tulajdonképpen fát termeljünk, vagy tehát egyéb például közjóléti szolgáltatásokat is, tehát szolgáltassunk a társadalom felé, hanem ez is egy nagyon fontos feladatunk lesz, hogy a élőhelyet fejlesztő intézkedéseket tegyünk. Ha nem csináljuk meg ezeket, akkor például eltűnhetnek fajok, tehát akár az állatokra is gondolva, tehát például a kétéltűek vannak nagyon nagy veszélyben a víz kérdésében, ebben a tekintetben a Nemzeti Park is sok ilyen beavatkozást csinál ugye velünk együtt is, tehát nem csak a fa vagy a faállomány itt a fontos, hanem tényleg az egész ökoszisztéma szempontjából, meg ahogy mondtam is, tehát például most a bükköt fogjuk úgymond a leginkább megsegíteni, mint fafaj, tehát hogyha nem segítjük meg, ezek a fajok úgymond elszáradnak. Először a csúcsszáradás jelentkezik, és aztán szépen azt látjuk, hogy tulajdonképpen összeomlik akár egy egész állomány, hogyha a mikroklíma nem megfelelő számára. Ezeket próbáljuk mi segíteni, hogy amikor az erdőben járunk, egy kiránduló kimegy az erdőbe, akkor azt láthassa, hogy sok esetben, hogy igen, ezek az állományok egészségesek, találkozom minél több állattal, növényfajjal. A biodiverzitást próbáljuk ezáltal megtartani, hogy fennmaradjon az utókornak is. Igen, azt nagyon fontos megemlíteni, hogy a árvízvédelem az nem a települések szintjén kezdődik. Tehát, hogy minél fentebb kell elkezdeni ezeket a mikroléptékű beavatkozásokat, mert ezek nagyban tudják segíteni, tehát az árhullámoknak a csökkentésében nagy szerepet játszanak. Mert kicsi beavatkozásoknak tűnnek, de minden ott indul el, akár egy völgyfőn, egy forrástól, és tulajdonképpen ezekkel a vízvisszatartásokkal sok kicsi sokra megy alapon, tényleg azt érjük el, hogy egy hatalmas tározóként szolgál az erdő, ami ráadásul párologtat, tehát egy árvíz esetén is ő nagyon hatékonyan tud párologtatni, és akkor nem érkezik le akkor a vízönnyiség, és illetve nem olyan hirtelen. Tehát itt az is a szerepe az egésznek, hogy fel tudunk készülni rá esetlegesen. Hogyha nem is fog vissza mindent, mert azért olyan csapadékesemények jönnek a jövőben a klímaváltozás miatt, amire lehet, hogy nem tudunk azon a módon felkészülni, hogy nem fog úgymond kijönteni a víz, de legalább abban is segít nekünk, hogy felkészüljünk erre, időt adjon nekünk a veszély elhárítására. Tehát a területen lévő holt faanyagot egészen a vastagtól a vékonyabbig felhasználva tulajdonképpen keresztbe fektetjük a völgyeken, vagy az ilyen úgynevezett horhosokban, meg ilyen vízfolyásban, időszakos vízfolyásban, és akkor ezzel tulajdonképpen lehetőséget adunk arra, hogy majd a későbbi akár nagyvizek esetén is visszatöltődjön, de akár ez a mostani kis vízállás is kicsit visszadúzzathassa magát, tehát hogy így kell körülbelül elképzelni ezt a dolgot.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást és szép napot kíván önöknek a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást!